Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben nem a harmadik világ országaiba, Ázsiába vagy éppen Afrikába invitálom önöket, hanem a fővárosi állat- és növénykertbe, ahol október elején a Magyar-Afrika Társaság jóvoltából felépült egy autentikus afrikai kunyhó. És hogy miért fontos az a kunyhó, illetve hogyan járul hozzá a fővárosi állat- és növénykert Afrika élővilágának megmentéséhez, erről lesz szó a mai műsorban. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Hanga Zoltán, a Budapesti Állatkert szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
Hogy született meg ez az Afrika kunyhó? Kinek volt az ötlete?
Ez az Afrika kunyhó, ez úgy született meg, hogy az Afrikai Magyar Társaság, illetve Egyesület kereste meg ezzel az állatkertet, és tulajdonképpen az ő támogatásuk révén épülhetett föl. Ami lehet, hogy első hallásra egy furcsán tűnik, hogy de hát mégis mit keres egy afrikai kunyhó az állatkertben, hiszen hogy az állatkertet általában úgy ismeri a nagy közönség, hogy hát az egy olyan hely, ahol állatokat lehet látni, meg mondjuk növényeket, hiszen mi állat és növénykert vagyunk, és ez természetesen nem is változott, ez így is van és igaz is. Ugyanakkor az állataink jelentős része, és ez is a klasszikus állatkertekre jellemző, távoli tájak élővilágát képviseli, és hát nekünk az állatkertben már régóta megvan az a szokásunk, ha úgy tetszik, ez egy hagyományos bemutatási koncepció, hogy amikor távoli tájak élővilágát bemutatjuk, akkor mindig igyekszünk egy kicsit azt is bemutatni, hogy annak az adott távoli tájnak a hagyományos kultúrája, civilizációja, az ott élő emberek élete, és esetleg a kapcsolata az élővilággal az hogyan alakul, és hogyan alakult mondjuk az elmúlt 10 századok évezredek során. Tehát, hogyha például valaki bemegy az indiai házba, ahol indiai oroszlánnak és egyéb Dél-Ázsiában honos jószágok láthatók, akkor közben az indiai kultúrá is megtudhat ezt egyes mást, és hogy például a hiedelem világban hogyan jelennek meg a különböző állatfigurák, és hát hasonló dolgot például az ausztrál házba is lehet tapasztalni.
Igen, ez igaz az Afrika házra is, az már ugye évek óta ott van, az egy hatalmas objektum.
Igen, van egy szavanna komplexumunk, ahol rengeteg ilyen azon a vidéken honos jószágot mutatunk be, a nagyobbaktól, az országúaktól, meg a zsiráfoktól kezdve a már valamivel kisebbekig, antilopokig, gazellákig, és egészen a különböző gerincszeren állatokig, gyakorlatilag ez egy nagyon gazdag bemutató hely, és ennek a szavanna kifutónak a szélén közvetlenül mellette gyakorlatilag épült ki ez az Afrika kunyhó, azzal a hagyományos technikával, ahogy egyébként a kunyhók eredetileg Afrikában, főleg Kelet-Afrikában persze épültek, és tulajdonképpen ez egyben a bemutató helynek is a része, hiszen ennek a kis ablaknyílásain keresztül be lehet még külön kukkantani a szavannak egy futóba, tehát ez egy ilyen izgalmas élményt is jelent. Azzal együtt, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha elmegyünk Afrikába, akkor bárki Afrikában ilyen kunyhóban él, kicsit előző előfordul, de nem csak ez jellemző Afrikába, tehát ott is vannak modern és fejlett nagyvárosok és más effélék.
Ha már említette azt, hogy ez egy ilyen kukkolda is egyben, több ilyen is van az állatkertben, a tigriseket is meg lehet figyelni.
Igen, a tigriseknél is hasonló a dolog, ugye a szibériai tigrisek vannak, és egy ilyen durva farönkökből összerót kis házikó, amit a szibériai erdőrengetegek mélyén hagyományosan építettek, hát egy kicsit adnak a mintájára készült egy ilyen.
De a medvénél is van ilyen, akkor az az épület is?
Hát a medvénél konkrétan nem, de ott nagyon bonyolult volt úgy átalakítani a régi, meglevő 3 cikla beugróban lévő medve kifutónkat, amik 1912-ben épültek, ezt szerettük volna átalakítani valami nagy tágassá, úgyhogy közben a sziklát mögötte ne kelljen szétverni, mert az még műemlék, és hát ez mindenféle trükköket kellett bevetni. Ennek nyomán van egy ilyen betekintő házikó, aminek egyébként az az előnye is megvan, hogy próbálunk mindig olyan létesítményeket kialakítani, amelyek mindenféle időjárási viszonyok között látogathatók, hiszen az állatkert azért minden napján nyitva van, és hát adott esetben egy ilyen fedett terasz, amiről szintén rá lehet látni ebben az esetben a medvékre, az is jól jöhet mindig csapadékos idő esetén.
Térjünk vissza az Afrika kunyhóra, akkor ezek szerint ez is csak simán egy ilyen megfigyelő házikó, vagy pedig belül egyéb kiállított tárgyak is vannak?
Hát ez az igazság, hogy ugye maga az Afrika kunyhó az ugye önmagában nem lehet csak úgy, mert ilyenkor még azt is lehetne mondani, hogy na és akkor elfogja a kilátást az állatok szemlélésétől. Hát természetesen nem is pont úgy van kialakítva, hogy egyúttal maga az afrikai kunyhó is egy lehetőség legyen arra, hogy a szavannak kifutó állataira rálássunk. De ezen kívül természetesen van más szerepe, ugye maga a kunyhó is, ha úgy tetszik, nem is ennyire építmény, hanem kiállítási tárgy, hiszen azt be tudjuk mutatni, hogy milyen a hagyományos hagyományos építkezés azon a vidéken, és hát természetesen erről ilyen rövid ismeretteresztő szöveg is ott van, ami egyébként az Afrikai Magyar Egyesületről, illetve társaságról is szól egyúttal. Másrészt pedig hát egyelőre egy kelet-afrikai hölgynek a figurája került be, aki ugye a hagyományos fa eszközzel töri össze ilyen mozsárszerű dologban a terményt, hát tulajdonképpen ezt a jelenetet jelenítették meg. Ehhez természetesen egy eléggé ellenálló bábú figurát kellett használni, mert ugye azért ahova évente 1 millió ember jár látogatóba, ott az ilyen figurák nagy igénybevételnek vannak kitéve, tehát hogyha ilyen hagyományos kiállításokra készített bábút tették volna be, az már most nem lenne meg. Tehát tulajdonképpen ez is hozzátartozik az egész látképhez.
Ha már Afrika és Afrika kifutó, az állatkertben elefántok van, bár azok indiai elefántok ott a szavannak kifutónál.
Hát ugye a helyzet az, hogy az elefántok azok az elefántházba laknak, de kétségkívül a 102 éves elefántházunkon kívül van egy új elefántcsarnok, ami építészetileg ugyan csatlakozik a szavanna kifutóhoz, de hát onnan az elefántok nem a szavanna kifutóra járnak ki, hanem az elefánt kifutóra, ugye ez egy egészen más dolog, éppen azért, mert ott ázsiai elefántok vannak. De a szavanna komplexumban, a szavanna kifutóra a zsiráfok, a széles szájú orszakúak, különböző antilopok és gazellák járnak ki, szomszédos kifutókban szurikáták, róka, manguszták és más.
Igazából erről is akartam kérdezni, hogy azt lehet tudni, hogy az európai állatkertek, és ha jól tudom, a világ összes országának állatkertjei túl azon, hogy bemutatják bizonyos vidékek, vagy a nagyvilág állatait, egyéb, tehát fajta megőrzés, gén megőrzési munkát is végeznek, illetve segítenek tenyészteni is, és visszatelepíteni a szabadba állatokat. A budapesti állatkertnek Afrikával kapcsolatban van-e ilyen kifejezett feladata, amit mondjuk a munkamegosztásban megkapott, vagy az afrikai állatokról az afrikai állatkertek gondoskodnak?
Való igaz, hogy a modern korszerű állatkerteknek, és most nem ilyen útszéri mutatványos kertekre gondolok, hanem tényleg komoly állatkertekre, nem csak az a feladatuk, hogy oktató ismeretterjesztő tevékenységet folytassanak, hogy szórakoztatást nyújtsanak, illetve egyéb ilyen szabadidős funkciókat ellássanak, hanem egyrészt tudományos, másrészt egy természetvédelmi feladataik is vannak, és ezen belül a veszélyeztetett fajok és a szaporítása is ebben a körben szerepel, és ez nemzetközi együttműködésben valósul meg olyan szervezetek keretében, mint például az Európai Állatkerték és Akváriumok Szövetsége, aminek egyébként az éves konferenciáját éppen az elmúlt hetekben tartották itt Budapesten, mi voltunk a házigazdák, és hát ennek az állatkerti világhálózatnak a természetvédelmi tevékenységében természetesen az állatkertünk is részt vesz. Ez ugye nem úgy van, hogy mondjuk egy állatkertre kiosztják, hogy na most akkor te felelsz majd a gorillákért, teszem azt, vagy az orszarvúakért, hiszen az állatkerti állományoknak hát a genetikai sokféleség megőrzéséhez elég nagynak kell lenni, és egy-egy állatkertnek egymagának ehhez általában nincsen erőforrása, hanem mondjuk teszem azt, az összes olyan állatkert Európában, aki orszarvú tart, az összefog az orszarvúak dolgában, és aztán más állatkertek, ahol meg gorilla van, ott meg a gorillák dolgában, na most egy-egy állatkertben esetleg van gorilla is, meg orszarvú is, akkor több ilyen úgynevezett tenyészprogramban vesz részt, hát mi is jó néhány ilyenben, és hát hogyha az afrikai állatokat nézzük, akkor ugye több szempontból is jelentőségével van a mi állatkertünknek az állatkerti világhálózat természetvédelmi erőfeszítésében. Egyrészt a mandril nevű Nyugat-Afrikában honos majomfajnál, ahol az európai tenyészprogramnak az irányítását, koordinálását, összehangulását innen végezzük a budapesti állatkertből, tehát a mi állatkertünk a koordinátor ennek az egész Európára kiterjedő tenyészprogramnak a mandril nevű majomfaj esetében.
Ez hogy dől el, hogy ki az, aki koordinál és irányítja ezeket a különböző tevékenységeket?
Jellemzően eleve egy adott köréből az állatkerteknek kerülhet ki, tehát akik megfelelnek azoknak a nagyon szigorú nemzetközi előírásoknak, amiket például az Európai Állatkertek Szövetsége előír, de a mi állatkertünk egy ilyen úgynevezett akkreditált, átvilágított állatkert, tehát nem csak azért tagja az Európai Szövetségnek, mert állatkert is Európában van, hanem azért, mert ezeknek a nagyon szigorú sztendernek megfelel. Tehát egyrészt ennek mindenképpen, de ez szükséges, de önmagában még nem elégséges feltétel. Általában egy-egy állatfaj esetében az az állatkert szokta ezt az irányító koordináló munkát végezni, ahol elég komoly eredményeket értek el a program beindítása előtt már az adott állatfaj szaporításában, és hát ez a mandrilok esetében a mi állatkertünkre már akkor igaz volt évek óta, amikor egyáltalán ez a mandril program elkezdődött a 90-es években. Van egy aranyhasú mangában, ő szintén nyugat Nyugat-Afrikában honos majomfaj, ahol valójában még tenyésztogram sem indult be, de azért már most a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az európai tenyésztést a mi állatkertünk irányítja és hangolja össze. És aztán vannak még más fontos dolgok, például a morgazellát említhetném, ami az egyik legritkább állatunk az állatkertünkben most látható jószágok közül, hiszen a szabad természetben a morgazellák száma az nulla, tehát addig pusztították az élőhelyét, illetve vadászták magát az állatot, amíg egy sem maradt a vadonban, de a világ állatkertjében még körülbelül egy olyan 200 morgazella él, és ezek egy része a budapesti állatkertben, tehát nálunk is van egy csapat.
És egyébként ezeket vissza is lehet vadítani, tehát van egy ilyen program és egy ilyen elképzelés?
Az ilyen tenyészprogramoknál az a cél, hogy legyen mód arra is, hogy az állatkertekben lévő állományból, ha már elérte megfelelő nagyságot, akkor lehessen visszatelepíteni a szabad természetbe. Ilyenre több alkalommal került már sor, és számos olyan állatfaj van, ami egyszer már a vadonban kihalt, nem marad belőle egy se, de még állatkertben volt, és egy ilyen szaporítási program eredményeként visszatelepítették a vadonba, és azért van újra az európaiból, lény az ázsiai vadon, ami ugye háziló vadon élőse, és még több más ilyen faj van, ami ha nem léteznének állatkertek, ma nem létezne, már kipusztult volna, tehát ezeket az állatkertek mentették meg a kipusztulástól. Hát a morgazella esetében most vagyunk ott, ahol az európai bölénnyel mondjuk az 50-es évek előtt voltunk még, tehát most a vadonban nincsen állatkertek, de van. Szaporítjuk mi is egyébként itt a budapesti állatkertben, épp a közelmúltban született a legfrissebb jövevény, és itt is majd az a cél, hogy vissza lehessen őket telepíteni a vadonban. Más kérdés, hogy azon a területen, ahol ők a vadonban élnek, Marokkó és Nyugat-Szahara térsége, ott azért számos nehézsége van az állatok visszatelepítésének, tehát hogy hol lesz az az élőhely, ahol majd háborítatlanul meg tudnak élni mindenféle emberi segítség nélkül.
A visszatelepítéshez, illetve az újra telepítéshez kellenek-e helyi szakemberek, illetve az ő képzésükben részt vesznek-e az európai állatkertek, illetve nevezetesen a budapesti állatkert?
Természetesen minden ilyen visszatelepítésben a helyi szakemberekkel is együtt kell működni, illetve európai vagy hát más világrészekben szakemberek is mennek ki az adott terepre különböző dolgokat felmérni, tehát ez azért nem olyan egyszerű, fogjuk őket, aztán elengedjük az állatokat, ahol mi azt kigondoltuk. De ilyen együttműködések az Európai Szövetség keretében is működnek. Mi több állatkertek tapasztalatait egyre inkább tudják hasznosítani a szabad természetben, természetvédelmel foglalkozók is, akár Afrikában vagy a világ más helyein. De két dologra is gondolok. Az egyik az az, hogy az állatkertekben egy komoly nehézséget okoz az, hogy nem egy nagy egységes népesség van mondjuk orszarúból vagy zsiráfból, hanem több kisebb, mert ugye az egyik állatkertben is van néhány, meg a másik 200-ban, ami mondjuk teszem azt Európában van, és úgy kell ezt az állományt menedzselni, mintha ez egy egységes nagy népesség, populáció lenne, amihez persze meg kell szervezni, hogy akkor melyik állatot melyikhez kéne utaztatni. Tehát ez egy elég bonyolult dolog, ez egy szakma tulajdonképpen, tehát van egy ilyen szakterület. Na most a vadonban, ugye elvileg azt gondolnánk, hogy ezzel nincsen probléma, de hát a vadonban mindenütt ott van az ember, utakat épít, vasútvonalakat, városokat, olyan létesítményeket, amelyek elválasztják egymástól a különböző népességeket, tehát ott is ilyen elszigetelt állományok alakulnak ki, mint az állatkertekben, vagyis azok a tapasztalatok, amelyeket ezzel kapcsolatban az állatkertek már megszereztek és alkalmaznak, a szabad természetbeni állományok megmentésében is fontosak. És hát a másik dolog, hogy mondjuk állatkertekben esetleg ki lehet ilyen eljárás dolgozni, mint az orszarvak mesterséges termékenyítés, ugye a világon az első és a második olyan orszarvú, ami ilyen módon született, az a budapesti állatkertben látta meg a napvilágot egy nemzetközi együttműködés keretében, amiben német, osztrák és magyar szakemberek vettek részt, és ennek a tapasztalatait például mondjuk Dél-Afrikában is lehet használni, ahol bizony a vadonbeli állománynál is szükség volna erre a mesterséges termékenyítésre.
Ugye mondott több mindent, például azt, hogy részt vesznek ezekben a visszatelepítésekben, illetve hogy a budapesti állatkert vezeti például a mandril majom tenyésztést és programot. Ez anyagilag mit jelent a budapesti állatkertnek? Plusz bevételt, vagy plusz költséget, vagy csupán költség és valami olyan rang, ami másképp térül meg?
A természetvédelmi tevékenység az nem üzleti tevékenység, tehát nem azért végessen ki a természetvédelmet, mert az majd nagyobb bevételt fog hozni, mint amennyi kiadással jár.
De hát valamiből finanszírozni kell.
Természetesen valamiből finanszírozni kell, de ez is az állatkert működésének része. Tehát az állatkert létezésének célja, az többes. Az egyik, hogy oktató, nevelő, környezettudatos szemléletformáló tevékenységet, közművelődési tevékenységet folytasson. A másik az, hogy környezet vagy természetközeli szabadidős programot biztosítson a nagyvárosi közönségnek. A harmadik az, hogy az élővilágra vonatkozó ismereteinket a tudományos kutatás útján gyaratítsa. És a negyedik, ez nem sorrend, tehát most csak én így sorolom el, az pedig az, hogy az élővilág védelmét, a természetvédelmet előmozdítsa a különböző veszélyeztetett állatfajok védelmével. Tehát ez az állatkert feladat. feladata, miért létesíti.
De ezekhez a feladatokhoz, mint például ezeknek a kihaló félben lévő, vagy már a vadonban kipusztult állatok újra tenyésztéséhez, ehhez gondolom lehet pályázni például pénzeket az ENSZ-től, vagy nem tudom milyen szervezetektől.
Pályázati lehetőségek is vannak, de jellemzően ezek nem pont ilyenre. Különböző programokra még akár a közönség célzott támogatása is szóba jöhet, tehát például az Európai Állatkertek Szövetsége szervezett olyan kampányt, ami a szabad természetben folyó tigrisi védelmi programok közvetlen támogatását szolgálta, és több mint 600 ezer euró gyűlt össze egész Európából ilyen célokra, amiből aztán Szibériában, Indiában, meg más helyeken, ahol a tigrisek élnek, vadon lehetett ilyen programokat támogatni.
Tehát tulajdonképpen az állatkerti belépővel mindannyian támogatjuk az ilyen egyéb programokat is, nem csupán az állatkert fenntartását.
Pontosan így van, tehát ugye azt is szoktuk mondani, hogy az állatkert legfőbb támogatója az az állatkertet felkereső állampolgár, aki a belépő egy megváltásában nem csak az állatkert fenntartásához járul hozzá, hanem az állatkert működésének részeként megvalósul természetvédelmi feladatokhoz is és tevékenységekhez is. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van az állatkert, annak a működésének van különböző területe, hogyha ezt feladatkat a szerbe felírnánk, akkor jó sok oldalt foglalna el, és ebben ugyanúgy benn van mondjuk a látogatói illemhelyek fenntartása, mint az, hogy különböző természetvédelmi programokban részt veszünk. Tehát ez borzasztó szertágazó, mindent kell csinálni, és mindenhez kell érteni az állatkertbe. És ugye ennek a forrásait tekintve pedig, ebben persze vannak különbségek az egyes állatkertek között attól függően, hogy milyen tulajdonosi szerkezet és működési jellegű állatkert, de ugye a fővárosi állat és növénykert, vagy a neve is mutatja, ez a fővárosi, a fővárosi önkormányzat a tulajdonosa, és a működése az úgy néz ki, hogy működési célra ugyan a fővárostól kapunk egy összeget, de ugye úgy néz ki, hogy az állatkert működése, ami egy valamivel több mint 2 milliárd forintba kerül évente, tehát nagyságrendileg ennyi, ugye nyilván ez évről évre a pontos összeg változik, annak a 4/5-ét az állatkert ezt a saját bevételéből, elsősorban a belépjegyek árbevételéből gazdálkodja ki, és az 1/5-e az, ami működési célú fenntartói támogatásból származik. Ez egyébként azt is jelenti, hogy az összes közgyűjtemény és közművelési intézmény közül az egyik leghatékonyabban gazdálkodó intézmény az állatkert, hiszen nem csak ugye ebből a költségvetésből nem csak a kifejezett látogatói szolgáltatásukat tartjuk fönn, hanem például ezek a természetvédelmi programok is ebből működnek. Ez persze minden működésre vonatkozik, a beruházások az megint egy más.
Akkor ezek szerint az afrikai állatok megmaradásáért mindenki tehet, úgyhogy ellátogat a budapesti állatkertbe. Én nagyon köszönöm Hanga Zoltánnak, a budapesti állatkert szóvivőjének, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.